Megtaláljuk a tizediket. Hát a Nemzeti Sportrádió be fog számolni róla, az egészen biztos. De ez a jövő. A visszajátszás viszont múlt idéző műsor, és itt és most ér véget mára. A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A stúdióban Feszkó Tamás. Szívesen mondanám, hogy melyik csapatnak a vezetőedzője, de ez most éppen nem aktuális pillanat. Hogy vagy?
Sok szeretettel köszöntöm is a rádió hallgatókat. Köszönöm a meghívást, Tibi. Jól, köszönöm szépen. Ugye utóbbi napokban a pihenés volt a fő. A gyermekeimmel töltöttem az időt, és ugye múlt héten BL döntő lázba égtünk mi is.
Egy picit menjünk vissza az életed korábbi szakaszára, mert nagyon sokat nyilatkoztál mérkőzés előtt, mérkőzés után, jártál az M4 Sportban is, de rólad viszonylag keveset tudunk. Amit én tudok, hogy játékosként megfordultál ugye Tiszalökön, Ibrányban, Nagykállón, Rakamazon, Újfehértón, a Kisnyíregyházánál, illetve Kemecsén, és csináltam egy ilyen geográfiai összesítést ezekről a településekről, és kiderült, hogy ezeknek azonos tulajdonsága, hogy nincsenek messzebb Nyíregyházától, mint 33 kilométer. Ami azt feltételezteti velem, hogy úgy tervezted, hogy akár kerékpárral is el tudja ugrani egy edzésre. Szóval, hogy azt a környezetet jártad be, és hogyha ezeket a településeket egymás közé is hasonlítom, egymás között, egymással, akkor Újfehértó és Tiszalök van a legmesszebb, az 37 kilométer, de ez így bejárható. Szóval, hogy milyen focista voltál kezdetben?
Ugye 10 éves korom óta a Nyíregyház utánpótlásban nőttem fel. Ugye az első évektől kezdve az utolsóig csapatkapitányként a barátaim között, hiszen elmondhatom nagyon büszkén, hogy most már 38 éve ennek, és abból a szpari utánpótlás csapatában van a baráti köröm. Megmaradtunk úgy hatan, heten, és ez tényleg, amikor összeülnek a családok, és beszélgetünk arról, hogy akinek mikor van, mióta van felesége, ők olyan 15-20 éve később jöttek az életünkben, mint a baráti körünk. U17-ben, U16-ban, U17-ben inkább utánpótlás válogatott kerettag lehettem többször is. Sajnos ott jött egy komolyabb sérülés, ami miatt ki kellett hagyjak egy évet. Amire büszkénk vagyunk még, akkor a versenykiírás az úgy szólt, hogy ha a felnőtt csapat az NB1-es, akkor az ifi és a serdülő csapat NB1-es, és ugye a Spari feljutott, így mi serdülőként a NB1-es bajnokságban szerepelhettünk, és ősszel az óriási szó volt, hiszen 15 meccsből 11-et nyertünk, 4 döntetlenünk volt, és 8 gólt kaptunk, akkor középhátvédként játszottam, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok.
Akkor is ilyen alkatod volt középhátvédként? Mert kézilabdában ilyen beálló alkatod van.
Most már igen, de amúgy ugye nálunk Tóth János vezette sportiskolába, a foci suliba, kézlabdáztunk is, tehát megyei második lett a foci csapatunk, úgyhogy csak tesi órákon volt egy kézlabda, ott irányító voltam, tehát akkor még más alkattal rendelkeztem.
Mikor dőlt el fejben nálad, hogy az edzőség lesz az utad?
Na, ez nagyon jó kérdés, hiszen mint mondtam, ugye csapatkapitány voltam mindig az életem során a utánpótlásba, utána felnőtt csapatoknál is, és ugye a Vasvári gimiben, ahol játszottam, ott is a pont egy sérülésből jöttem vissza, ott Szalka Géza tanár úrnak kellett segíteni a edzősködésben, hiszen ő atléta szakember volt. Utána a nyíregyházi főiskolával, akkor keresztalag műtétből jöttem vissza, ott a harmadikos, negyedikesek voltunk, és ott is már edzősködtem, hiszen ott is nagyon jó baráti körünk volt. Megnyertük az egyetemi főiskolás bajnokságot, úgyhogy arra nagyon büszkék vagyunk, azóta előtte másodikok lettünk, úgyhogy két olyan év volt, ami ezüst és aranyérem, ami azóta se volt Nyíregyházán.
És aztán megszerezted először ugye a szokásos létre szerint a B-licenszet, aztán A-licensz, aztán Pro-licensz, és a tisztelő kiifjúságiaknál kezdődött a pályafutásod, majd jött a nyírsuli nagyecsed Ebes, és tulajdonképpen a nyíregyházi másodedzőség volt az első olyan, ami már azt vetíthette előre, hogy belőled aztán igazán NB1-es edző lesz. Majd jött a Balmaz, és a Balmazújváros, milyen sajátságos helyzetek fordulnak elő, meg a sors hogy ismétli magát, akkor, amikor átvetted, az utolsó helyen állt. És ugye kellett neked 2,5 év ahhoz, hogy följutasd a csapatot. Ott már ott is érezhető volt, hogy te például közönségkedvenc leszel, vagy te például gyökeresen megváltoztatod a taktikai elemeket, majd erre később visszatérünk, hogy miért kérdezek erre, illetve, hogy az öltözőt megnyered. Ugye azt mondják, hogy az edző attól edző, hogy megnyeri az öltözőt, és akkor kezd majd rálépni a távozás mezeire, hogyha elveszti az öltözőt.
Na, mielőtt a kérdésedre válaszolok, ugye nagyon jó volt hallgatni, hogy felsoroltad a volt csapataimat, és ezen beütnek az emlékek. Ugye a MK NB3-os edző voltam, akkor volt a UEFA, vagy most is van az UEFA-nak amatőr Európa bajnoksága, amit ugye az NB3-os csapatokra volt kiírva. Mi megnyertük a magyarországi selejtezőt, ugye mi képviseltük Magyarországot, és a elitkörben a előző éves bronzérmes Csehországot és 5. Németországon túllépve bejutottunk a Európa bajnoki döntőbe, ahol bronzérmet szereztünk Spanyolország és Olaszország mögött, úgyhogy az is egy nagyon nagy élmény volt, és az volt az első olyan lépés, hogyha kérdésedre be akarom szülni ezt a választ, hogy azt éreztem, hogy a profi világ azért az kézzelfogható, és tényleg jobban szeretnék ott dolgozni, de ahhoz nagyon-nagyon sok tényezőnek össze kellett jönni. Különösen itt gondolok arra, hogy ha Pajkos János nincsen, akkor aki nem vagyok, szerintem most nem ülök itt veled, mert ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy egy meccset le kellett, hogy scoutolják neki, és amikor beszélgettünk arról, hogy mit láttam, meg elküldtem az anyagot, akkor mondta, hogy ő még ilyen anyagot nem látott. És
pedig még mesterséges intelligencia se volt.
És az így indult el, hogy Balmazújvárosba ő odavett maga mellé pályedzőnek, és ugye utána Nyíregyházán pályedző, és úgy vissza Balmazújvárosba. Soha nem szerettem volna én a közönségkedvenc lenni, a csapatomat szerettem volna, hogy a szeressék a szurkolók, ami az kell minden csapatnál, hogy lássák a szurkolók, hogy első másodperc, az utolsó másodpercig küzdenek, és mindegy, hogyha a vereség is a vége, mert ugye a labdarúgásban van 3 eredmény, bármennyire is jó egy csapat, vagy bármennyire csak győzni akar mindenki, de ha azt látják a szurkolók, hogy mindent megteszünk a klubért, mindent megteszünk a szurkolókért, akkor mindig mellénk tudnak állni, meg tudnak azonosulni ezzel az elvvel.
Azért kérdeztem rá a szurkolókra, mert én emlékszem egy Ajka Honvéd mérkőzésre, amit elveszítettetek, és a találkozó után a Budapest Honvéd szurkolótábora egyértelműen kijelentette, hogy mellettetek állnak, és ezt csak egy út végén, vagy egy út állomásaként lehet elérni. Tehát csak úgy a szurkoló nem szereti meg az edzőt.
Ugye két ilyen ajkai mérkőzés volt, ugye Gál Bálinték kétszer is legyőztek Ajkán minket ebbe a másfél évbe. A legelső az a negyedik mérkőzésem volt a kispesti kispadon. Az volt nagyon-nagyon döntő fontosságú, hogy hiába kaptunk ki, előtte nyertünk két mérkőzést, a szurkolók leutaztak Ajkára, és ugye látták, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Volt egy meg nem adott gólunk, és a mérkőzés után ugye nagyon nagy biztatás volt részünk, ami óriási lökés volt, visszagondolva erre a másfél évre.
Itt mondták a szurkolók, hogy Ajkáról ki se fogy a nóta.
Igen, igen. És ugye most a feljutási évben is azt hiszem a harmadik forduló volt Ajka, vagy negyedik, itt is az elején találkoztunk velük, hasonló forgatókönyv volt. Talán a legjobb mérkőzésünk volt, hiszen azt pont tudom, hogy 4,8-as X-génk volt, ami óriási szám, és mégis 1-0-ra ki tudtunk kapni, de ezen a mérkőzésen is ugyanazt a pozitív visszajelzést kaptuk, és tényleg örök annak, hogy a szurkolóink mindig elismerték a munkánkat, meg azt, hogy tényleg mindent megteszünk a klubért és a címerért.
Peszkó Tamással beszélgetünk, aki feljutotta az NB1-be a Balmazújvárost, viszont jött egy megkeresés egy nagy múltú klubtól, és hát vélhetően nem nagyon tudtál nemet mondani erre a hívásra.
A Balmazújvárosi 2,5 éve szenzációs volt, hiszen az egy nagyon jó öltöző volt, nagyon jó emberekkel. Mindenki a pályája elején járt. Nagyon kevesen mutatkoztak be NB1-be, aki játszott, az is egy 5-6 mérkőzést. És megfogalmaztam azt a közös célt, hogy legyen NB1-es a csapat. Nem biztos, hogy mindig hittek benne, vagy először hittek benne, de utána hitt benne az öltöző. És megcsináltuk. Szerintem az egy jó, tényleg sportörtelen volt Balmazújváros életében. És nagyon nagy dolog. A MTK megkeresése az mondhatom azt, hogy nagyon szíven ütött, hiszen óriási dolog volt, hogy a MTK Budapest rám gondol, hiszen Magyarország egyik legpatinásabb klubja, a második legsikeresebb klubjáról beszélünk, és volt ez az öltözöm, azok a játékosokkal, emberekkel, akik a szívemhez nőttek. Talán életemben először hoztam olyan döntést, amikor az eszemre hallgattam, és nem a szívemre.
Gondolom nehéz volt ott hagyni egy bajnokcsapatot és elmenni egy nagyobb klubhoz, NB2-be.
Nagyon nehéz volt, főleg azért, amit most mondtál, hogy én azért dolgoztam, amikor NB3-as edző voltam, hogy NB2-be kerüljek, amikor NB2-be, akkor azért, hogy NB1-es edző legyek, és mindig mondtam, hogy nekem biztos, hogy fel kell jutassak egy csapatot azért, hogy NB1-es edző legyek, mert ugye soha nem volt mögöttem senki, csak az eredmények. Viccesen az MTK-nál pedig azt kellett mondjam, hogy két csapatot kellett az feljutassak, hogy NB1-es legyek, de nagyon jó döntést hoztam, hiszen az MTK-n is nagyszerű embereket ismertem meg, kiváló játékosokat, mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük.
Hát sőt, hát volt, akit vittél magaddal a későbbi klubjaidhoz.
Hát igen, ugye a Gengelicki Gergőt, Baki Ákost Nyíregyházára is vittem magammal, ugye ide is szerettem volna mind a kettőjüket hozni a Honvédba. Gergő úgy döntött, hogy ő már családot választotta, de Ákinak nagyon örülök, mert a Honvéd szurkolók nagyon imádják, a klubvezetés nagyon szereti, hiszen olyan vezéregyéniség mind az öltözőben, mind a pályán, akire minden edzőnek szüksége van.
És amikor már NB1-es volt a csapat, akkor, ha jól emlékszem, a 7. helyen állt az MTK Budapest, amikor megköszönték a tevékenységedet. Ezt azért ne taglaljuk különösebben, mert most is megköszönték a tevékenységedet a Budapest Honvédnál, és nem feltétlenül tudjuk, talán te sem tudod mindenre a magyarázatot. Úgyhogy lépjünk tovább a Diósgyőre és a Nyíregyházára. Megint visszatérek erre a geográfiai térképre, hogy mi mitől van mennyire messze. De ami hasonlóság, hogy Diósgyőrben is megszerezted a szurkolókat, ugye a mezőkön hátul ott van egy kis szurkoló logója, illetve hát Nyíregyházán sem voltak ellenségek a szurkolók.
Ugye, amikor Diósgyőrbe igazoltam, Diósgyőri barátom megkérdezte tőlem, nem tudom, mondhatom-e így, hogy te most vagy nagyon-nagyon...
Idióta vagy?
Igen, köszönöm a szót. Nem ezzel szóval, de igen, hasonló szinonimája volt. Vagy nagyon nagy képű, hogy nyíregyházi lakosként, nyíregyházi érzelműként Diósgyőrbe jössz edzősködni. És én mondtam, hogy én nagyon bízom benne, hogy az eredmények meg a mutatott játék fogja meghatározni az én itt létemet, nem pedig azt, hogy honnan származom és hol élek. A utolsó helyen vettem át a Diósgyőrt is.
Úgy ugye? Szoktad.
És ugye a Covidig először bennmaradtunk, ugye sikerült a bennmaradás, nem volt az a probléma, tényleg a tavasz folyamán, és ugye sajnos akkor jött a Covid, a Covidig szárnyaltunk, hiszen a téli játékozási időszak az nagyon jól sikerült, minden posztra már két játékosunk volt, meg volt a versenyhelyzet a csapatba kerüléshez, és ugye a 9 mérkőzés ment le, és azon a 9 mérkőzésen mi szereztük a legtöbb gólt és a legtöbb pontot. Sajnos a Covid időszakot azt rosszul menedzseltük le, mi nem voltunk ilyen helyzetben, és nem volt rutinunk benne, ezért visszacsúsztunk a tabellán, hiszen a Covidig már arról beszéltünk, hogy szeretnénk elérni a nemzetközi kupát, jelentő helyeket, és pont egy Diós Győr mezőköves mérkőzés jött volna, egy borsodi rangadó, amir már csak 2 vagy 3 ponttal volt előttünk a mezőköves, és ha megelőztük volna őket, ha nyerünk, akkor megelőztük volna őket, és nemzetközi kupára induló helyre léptünk volna előre.
Aztán jött a Kisvárda, ott pedig érdekes körülmények között lettél edző, hiszen tulajdonképpen meccset nézni mentél oda, hogyha jól emlékszem, amikor igen, nem volt állásod.
Igen, még az előző kérdésed összetéve, hogy a Nyíregyháza, ugye nyíregyháziként Nyíregyháza nekem óriási dolog volt, hogy odaérhettem a vezetőedzői posztra. Sajnos nem tudtam megélni, hogy Nyíregyháza a szpari edzője, hiszen Balmazújvárosban voltak a hazai mérkőzéseink, és nagyon kevesen látogattak el, és az nagyon jó lett volna, hogyha Nyíregyházi stadionba is tudok vezetőedzősködni. Az biztos, hogy ahogy édesapám annó kivitt engem a óvodásként a szpari meccseire, ugye én is a gyerekeimet, mind a lányaimat, mind a fiamat természetesen kihordtam, úgyhogy ők nélkülem is ott vannak azon a szpari mérkőzéseken, amikor nekem éppen bajnoki mérkőzésem van.
Kisvárda?
Kisvárda, ugye Attila már előtte is megkeresett egy-két alkalommal, és pont a Miskei Attila barátom hozta Sallai Róinak a mezét a lányomnak, amiért kimentem megnézni, valamint kíváncsi voltam a volt Diós Győri utánpótlás játékosaimra, akiket a felnőtt csapatba felkaroltunk, felhoztunk, hogy mit fejlődtek, valamint Kisváronnál is, akkor már akkor is nagyon jó NB3-as csapat volt a fiatal játékosok, és ezután a mérkőzés után Attila megkeresett, hogy az utánpótlásban lenne egy hely, ami igenis felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nemzetközi dolgokkal kapcsolatosan indult ez a történet.
Teskó Tamással beszélgetünk, akivel ezt az interjút 2024. decemberre óta készítjük elő. Amikor hírét vettem, hogy a Budapest Honvéd edzővé lesz, akkor fölhívtalak, és mondtad akkor, hogy Tibi, várjunk még egy kicsit, még nem írtuk alá, stb. És utána még 7 kötőjel 10 alkalommal próbáltalak becsávítani a stúdióba, de valahogy nem jött össze. Hogy álltál neki a munkának? Tehát egy tök utolsó csapat, ilyen múlttal, mint a Honvéd, olyan háttérrel, olyan szurkolókkal, annyi éremmel, annyi serleggel, kupával. Mi volt az első dolgod?
Ugye nem rajtam múlt, hogy nem is tant be másfél éven keresztül, amíg a Honvédnál dolgoztam. Először is óriási megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz tényleg oda tudok kerülni. Ez tényleg felemelő érzéssel töltött el, valamint óriási motiváció is volt számomra. Az, hogy mi volt a múlt, azzal próbáltam nem foglalkozni, hiszen én is a Nagy Anti Garaba, Sallai, Détári, Dajka, Gyimesi, Sikesdi, Andrus Józsi csapaton nőttem fel, ugye nem csak a Honvéd, hanem a válogatott is, ugye akik kint voltak Mexikóba utoljára, tehát gyerekként szurkoltam nekik, és tényleg példaképek voltak, még a mai napig is. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség, plusz motiváció, valamint tényleg egy olyan szituáció volt, amit mindenféleképpen szerettem volna megoldani. Amit mondtam, tehát a múltan próbáltam nem foglalkozni, hanem csak a jelenre koncentrálni, hogy legyen sikeres jövő. És ugye a utolsó helyzet csapatoknál azért már van rutinom, ugye ahogy mondtad, a Balmazújvárost, és ott vettem át, és tényleg az nagyobb bravúr volt bent tartani, ott csak 11 mérkőzésünk volt, és 8 pont volt a hátrány. Jelenleg a Honvédnál, amikor átvettem, 15 mérkőzésünk volt, és 3 pont volt a hátrány. Úgyhogy a cél az volt, hogy minél hamarabb ütőképes csapat legyen stabil, de a legnagyobb meglepetés számomra az volt, amikor az első edzőmérkőzés ugye le volt kötve az akkori őszi első Kozám Islannyá, és nyertünk, és láttam a játékosaimon azt a felszabadultságot, és azt az örömöt, hogy ugye egy fél éven keresztül alig nyert a csapat, és hogy elhitték azt, hogy tudunk nyerni bárki ellen, hiszen őszi utolsó játszott az őszi elsővel, és nyertél.
És az MTK korábbi edzője az MTK későbbi edzőjével?
Igen. Igen. És ott már elindultunk, és tényleg az a stabilitás, ami amit ott lefektettünk az első két hétben, az szerencsére jellemezte a csapatot folyamatosan, hiszen ebbe az évben a legkevesebb gólt kaptuk, még hogy az utolsó mérkőzésen, ugye, amikor már nem azzal a csapattal játszottunk, akikkel folyamatosan, akkor is kaptunk 4 gólt, mégis a legkevesebb gólt kaptad az egész bajnokságban, van, tehát tavasz idénben is.
Egyébként, hogyha a mutatókat nézem, akkor az utóbbi időszakban a 10 legfontosabb mutatóból, ha jól emlékszem, 7-ben a Budapest Honvéd volt az élen.
Igen, ebben teljesen igazad van, hiszen mind a támadó statisztikákban, mind a védekező statisztikákban, a döntőkben ott voltunk, tehát teljes mértékben a legelsők voltunk. Támadó statisztikánkban a Vasas a tavasz végére fölénk nőtt, viszont ugye mi a kupára is koncentráltunk, tehát azért meg kellett osztani a bajnokságban a figyelmet a kupára is. Szerencsére a tavaszi mérkőzések alapján 8-9 ponttal általában vezettünk a feljutó helye a harmadik helyezett előtt.
Kupáról csak annyit, hogy 80 másodperc választott el benneteket a döntőtől.
Hát ez a legnagyobb szívfájdalmam, hiszen MTK-val a 4 közé nem jutottunk be, akkor még volt idegenben lőtt gól az Újpest ellen, későbbi kupagyőztes ellen. A Kisvárdával ugyanúgy kupa elődöntőt játszottam a csapat, és a 93. percben Pakson 2-1-es állásnál kapufát rúgtunk, most pedig az, hogy tudtunk gólt kapni a 93. percben, az nagyon nagy szívfájdalom volt, hiszen abban a mérkőzésben nem volt benne.
Nem vagy egy kupa specialista?
Hát mondanám azt, hogy a kupa nem fogadott a kegyeibe, tehát még akkor idehozom az NB3-os nagyecsedi csapatomat, akik akkor az Európa Ligában szereplő Herceg-Bandibán féle Loki ellen játszottunk 16 közéjutásért, és a 10.-11-essel estünk ki, tehát azért mondom, hogy a kupa nem fogadott eddig a kegyeibe, de bízom benne, hogy sok munkával egyszer megadja az élet, hogy felemelhessem a csapatommal.
Erős Gábor a szerződésében ugye szerepelt egy olyan kitétel, hogy amennyiben feljut a Vasas, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződés. Én úgy tudom, hogy a tiédben is volt egy ilyen.
Az enyémben is volt egy ilyen.
És akkor most miért vagy állás nélkül?
Szerintem ezt nem tudom, kéne megkérdezni, hiszen amit én vállaltam, amiben tartom a csapatot, azt megcsináltam. Ugye a vezetőség 2 évet adott arra, hogy feljusson a csapat. Sikerült egy éven belül, hiszen az öltözőben olyan játékosokkal dolgozhattam, amit a szakmai stábban olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel megbeszéltük, hogy ez az év van, és itt fel kell jutni, nincs más, hiszen a Honvédnak nem az MB2-ben a helye. Megcsináltuk kupába, ugye azt mondom, hogy mi voltunk az egyetlen csapat, aki 3 NB1-es csapattal találkozott ebbe a sorozatba, és ugye nem kapták ki, hiszen az Zalaegerszeg ellen 11-esek kerestél ki. Amit úgy vállaltunk, úgy megcsináltuk. Én még szerettem volna azt, hogy sikerüljön egy teltházas mérkőzés összehozni. A Vasas ellen ugye utolsó az a mérkőzésen ez sikerült. Szerintem az egy kimondottan nagyon jó hangulatú és nagyon jó ritmusú NBA-be beillő mérkőzés volt. Mind a két szurkolótábor kitett magáért, mind a két csapat kitett magáért, megmutatta mind a két csapat, hogy tényleg NBA-ben a helye. Amit lehetett, én azt mondom, hogy tiszta lelkiismerettel megdolgoztunk, megtettünk mindent.
Egyzősors?
Mondhatjuk azt, igen, hogy mindegy, hogy elérd a kitűzött célt, vagy nem éred el a kitűzött célt, az edzőt bármikor ki lehet rúgni.
A hosszú távú elképzelések mások. Talán José Mourinho mondta, hogy mindig van a csomagtartójában egy fogkefe, egy fogkrém és egy pizsama, hogyha kirúgják, és még a bérelt házát is elveszik tőle, akkor aznap éjszaka tudjon egy szállodában aludni. Hát azért nem egészen pontosan ez történt veled, de amikor az ember úgy hosszabb távra tervez, akkor gondolom, hogy megtörik benne valami ilyenkor, és most már ez nem először fordul elő veled.
A Mourinho ellentétben nekünk nem a klub bérelő házat, hanem saját magunknak, úgyhogy így legalább ne van hova lehajtani a fejünket. Igen, azért az első volt, ami komolyan érintett, az, ugye, amit említettél az MTK-nál, hiszen 6 pontra voltunk a harmadik helyt, és 6 pontra voltunk a kieső helytől a hetedik helyen. És ugye a hetediktől rosszabbak soha nem voltunk, pont akkor csúsztunk vissza a Fradi vereség után. Úgyhogy az nagyon-nagyon megérintett. Sajnos azt kell mondjam, hogy az edző életben ez benne van, hogy nagyon kevés edző távozik úgy, hogy lejárt a szerződése, és önként, vagy kivásárolja magát, ugye, mint ahogy az elmúlt napokban történt ilyen. a legtöbb váltás ugye, főleg Magyarországon inkább idén közben történik.
Érdekes, hogy ebben az időszakban ugye Robi Kín távozott a Ferencváros éléről, Borbély Balázs távozott az Etu éléről, Hornyák Zsoltot ugye Babu Levente váltja a Puskás Akadémiánál, Révész Attila helyett Subka Attila lesz a Kisvárda edzője, illetve Sergio Navarro helyett Gert Remmel egy észt szakember foglalja el a debreceni kispadot. Hogy ez nálunk így Magyarországon ez valahogy azért egy picit furcsa, mert most az edzőt elküldöd, attól még ugyanaz a 20 pár játékos maradott. És azért olyan nagyon nagy csodákat kevesen tudnak tenni egy-egy olyan klubbal, ahová oda kerülnek egyik napról a másikra, nem? Hát egy év, másfél év, két év, két és fél év azért kell.
Én Sahlói Pistánban volt egy vitám, ugye ő egy statisztikát hozott fel, hogy a edzőváltás mindig dob a csapaton egy ideig. Én viszont meg azt mondom, hogyha visszanézzük az elmúlt időszakot, hogy Hornyák Zsolt 7 év alatt, 7 évig dolgozott a Puskásnál, ugye többször dobogós volt, Bognár György Pakson, az, jól tudom, 5 éve dolgozik, ugye az elmúlt 3 évben dobogós volt, nemzetközi kupába jutott ki, 2 kupát nyert. Tehát a hosszú távú munkának sokkal nagyobb hozama van, mint a rövid távon való több cserének, de itt akár mondhatnám, hogy Újpesten Nebojsa Vinyevicset is, hogy 7 évig ott volt, nyert 2 kupát, és soha nem ő volt a legjobb, legerősebb keret Újpesten abban az időszakban, de ha van egy folyamat, szerintem az mindig jobban kifizetődik, valamint ugye azért ugye én nagyon sok fiatal játékosnak próbáltam esélyt adni, mindig a saját nevelősűeknek, és ugye azért a legtöbb edzőnek, ha nincs ideje arra, hogy építsen be a saját nevelősű fiatalt, mert 8-10 hónapod van, vagy max. Egy éved, akkor inkább a külföldi rutinos játékosokhoz nyúl. A magyar labdarúgásnak pedig nem ez az érdeke. Szóval, ha visszagondolok az MTK-ra, ott hiszem 20 hónapot voltam, 16 játékos mutatkozott be a saját nevelősüként a kezem alatt, Diós Győrbe 5-en mutatkoztak be, MTK-ból 3-an vagy 4-en lettek válogatott játékosok, Diós Győrből ugye a Szűcs Kornél lett, itt a Honvédnál pedig másfél év alatt 14 saját nevelésű játékos mutatkozott be, nagyon bízom benne, hogy tényleg innen is lesz magyar válogatott labdarúgó, mert többen is megérdemlik majd.
Ha már a fiatalokat hoztad szóba, van egy ajánlás, hogy ugye 4 magyar, illetve egy olyan fiatal, aki mindig a pályán kell, hogy legyen, illetve most már a következő bajnokságtól átlagolva kell teljesíteni ezeket a perceket, és ez egy picit megosztja a közvéleményt. Neked mi a véleményed erről?
Ugye a fiatal játékosok bekerültek régebben is, tehát most ha nem menjünk messze, akkor Torgál Sanyi vagy Kanta Józsiék fiatalként ők már játszottak NB1-be, tehát hogyha, ahogy Sanyi mondta, hogyha letépem ezt az idős játékosra, akkor megkapom az esélyt. Vagy a Schäfer Andris, amikor feljött az első felnőtt edzésre, és mesélték, hogy a posztján lévő 2 idős játékosba úgy rúgott bele, hogy csak néztek, nem direkt, csak nem húzta vissza a lábát, nem ehhez voltak szokva. Tehát azért fiatal játékosoknak bizonyítani kell. Az biztos, hogy nagy előny számukra, hogy megkapják a lehetőséget. Az akadémiák szerintem azért vannak, hogy neveljenek játékosokat, és tényleg kerüljenek be. Előnye és hátránya is van, hiszen Balmazújvárosban például megéltem azt, hogy akkor az volt a szabály, hogy 3 játékosnak kellett kezdeni, és akkor indult el a szorzó, és ugye nem voltunk a legacélosabb csapat anyagilag, nekünk minden forintra szükségünk volt, és volt egy-két mérkőzés, amikor megkértem a képviselőurat, hogy a 2 mérkőzésen ne játszunk már fiatal, stabilizáljuk a helyünket, és utána játsszuk megint, és volt az egyik fiatal játékos, hogy nyugi, 2 meccs múlva megint mi jövünk, tehát el tudnak kényelmesedni azért a fiatalok, de szerencsére mondjuk a Honvédnapon nem ilyen fiatalokkal dolgoztam, akik elkényelmesedtek, hanem voltak, akik már alanyi jogon kivívták a jogot, és ez lenne a cél, és ez lenne a jó, hogyha alanyi jogon kivívják maguknak a kezdőcsapatban való jogot, az a felnőtt játékosnak is jó, meg a csapatnak is jó.
Hogyan tovább, Feszkó Tamás? Több mint 25 éve vagy edző, mindig arra törekedtél, hogy a legmagasabb szinten végezd a munkád. Merre indulsz el? Vagy várod a telefonhívásokat?
Ugye közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött, meg lassan, nem is tudom, 200 NB2-es mérkőzés. Az volt a cél nekem mindig, hogy minden magasabb szinten tudjak dolgozni, most is az lenne a cél. Ugye, amit mondtam a Balmaz MTK kapcsán, hogy két csapatot kellett feljuttassak, hogy NB1-es edző legyek. Lehet, hogy most is az lesz, hogy két csapatot kell feljuttatni megint, hogy NB1-be tudjak dolgozni. De nagyon szeretnék tényleg az első osztályba dolgozni, mert minden nap ezért dolgoztam a Honvédnál. Nem csak én, hanem a szakmai stáb is, meg a játékosok is ezért dolgoztunk. Ezt az álmot elvették, de azért vagyunk emberek, hogy tudjunk álmodni, és tudjunk tényleg az álmainkért dolgozni.
Zárásként egy kis válogatott. Péntek este Magyarország-Finnország előkészületi barátságos mérkőzés. Mit vársz a találkozótól?
Hát azt a fantasztikus jó hangulatot, ami állandóan a Puskás Arénába, és tényleg hazai győzelmet, mert az a sok szurkoló, aki kilátogat és ilyen hangulatot teremt, az megjelent.